Kedves testvérek, János evangéliumának második fejezetéből áll előttünk ma délelőtt egy történet, amely már sok kérdést vetett fel az évszázadok folyamán, és talán ma is van benne olyan üzenet, amiért érdemes szembenéznünk vele az új esztendőnek még eléggé az elején. Tehát János evangélium a második fejezetéből olvasom a történetet. Harmadnapon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. És Jézus is meghivatott tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyva a bor, az Jézus anyja azt mondta neki, mármint Jézusnak, nincs boruk. Mondánéki Jézus, mi közöm nekem hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja a szolgáknak, valamit mond nektek, tegyétek meg. Volt pedig ott 6 kőveder, elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, amelyek közül egybe-egybe 2-3 métréta, vagyis 1 métréta közel 40 liter, 80-120 liter víz fért bele, egyenként, mindegyik kővederbe, és Jézus így szólt a szolgákhoz: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték azokat színig, és akkor azt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, de nem tudta, hogy honnét van, a szolgák annyit tudtak, hogy vízzel merítették tele a vedreket. Szólította a násznagy a vőlegényt, és azt mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor az alábbalót. Te a jó bort ekkorra tartogattad. Ez volt az első jel, amit a galileai Kánában tett Jézus, megmutatva az ő dicsőségét, és hittek benne a tanítványai. Eddig a történet. Kedves testvérek, nézzünk egy kissé körül ezen a kánai mennyegzőn. Ugyan mit láthatunk? Milyen gondolatokat támaszt bennünk az, amit ott szemügyre vehetünk? Azt láthatjuk, hogy nem valami szegény család, valószínű, hogy a nagycsécsi emlegetett szegény, szerencsétlen cigány család nem tudott volna egy ilyen mennyegzőt szervezni, bár olykor a szegény emberek nagyon könnyelműen gondolkodnak, amikor valami ünnepre van alkalmuk, és talán fél évi élnivalót hajlandóak egyetlen egy ünnepi alkalomra elkölteni, még ha kölcsön szerzik, vagy más módon jutnak hozzá akkor is, de ez egy jó módú család lehetett. Ahová még Jézus is beszélt 12 tanítvánnyal, és előre nem jelentett problémát, hogy ennyivel több vendég jön. Hát ott volt mit a tejbe vagy a rántott levesbe aprítani. Egy jó módú család kellett, hogy legyen ez a kánai mennyegzős család. És abból is láthatjuk, hogy voltak ott szolgák is, és csak a tisztálkodási módhoz igazodva, öt olyan vedret tartottak kéznél, amelyek mindegyikébe, ahogyan itt olvassuk a feljegyzést, 2-3 métrét a fért, és egy ilyen egység közel 40 liter volt. Egy egész jelentéktelen számmal kisebb a 40 liternél egy-egy métréta, és mindegyikbe 2-3 ilyen mennyiségű víz fért. Nem lehetett ez olyan kicsi család. És mondom, az maga is, hogy a szolgák mindjárt készen álltak és kéznél voltak, ez is azt mutatja, hogy nem voltak valami nagyon szegények. Alaposan fel kellett készüljenek erre a menyegzőre. De egy kicsit megütközünk azon, hogy a bor fogyott el, és Jézus nem mondta azt, hogy üssek ő, hát a bor nélkül még igaz, hogy egyes menyegzőt nem tudnak elképzelni egyes emberek, de hát, hogyha meggondoljuk a Szentírás általános felfogását a bor kérdésében és a részegség dolgában, bizony magyarázatra szorul, hogy miért kellett Jézusnak az elfogyott bort ilyen bőségesen pótolni. Mert azért, ha szűkre szabottak voltak a kőkorsók, és inkább közel a 2 métrétához, mint a 3-hoz tartalmúak voltak, akkor is hát egy óriási mennyiség, legalább 200 liter víz fért azokba a korsókba, de lehet, hogy még jóval több, attól függően, hogy milyen terjedelmes kőkorsók voltak, ugye? És ha már mégis egy kicsit pótolta az üdvözítő az elfogyott italt, de miért volt szükség ilyen mennyiségre? Különösen, ha meggondoljuk, hogy milyen kemény szavakat használ, például azokra a szolgákra, akiknek ha késik a gazda, és nincs a szeme a gazdának a munkán, akkor könnyen játékra fogják a dolgot, és a részegesekkel esznek és isznak, és verekednek a többi szolgatársal, és az Úr Jézus Máté 24-ben az ilyenfajta részegeskedő szolgákra nagyon kemény ítéletet mond. Vagy hogyha arra gondolunk, hogy Pál apostol is olyan súlyos szavakat használ a részegeskedőkről, és azt állítja, hogy az ilyenek nem örökölhetik Isten országát. És bizonyára örömmel írja le, hogy Korintusban voltak olyanok, akik valamikor benne voltak ebben a megkötözöttségben, de az Úr Jézus nevében a Szentlélek megtisztította, megszabadította őket, és egy örvendező életet tudtak élni a bor csiklandozó hatása nélkül. Mert ugyan elismeri a Szentírás, hogy a bor megfényesíti a halandónak az arcát, és ajánlja az Ószövetség az egyik igében, hogy adjátok az elveszettnek a bort, hogy legalább egy kis öröme legyen, ha már nem ismeri az igazi örömét ennek az életnek. Mert ugyanakkor a 4. Zsoltárban azt találjuk, hogy ha Isten az ő kegyelmével rátekint a vágyakozó szívű emberre, akkor nagyobb örömöt ad ez, mintha bőségben van az ő búzájuk és boruk. És az Új Testamentumból is ismerjük, hogy a bornak volt azért orvosság szerepe is abban a régi időben. Az irgalmas samáriai embernek az első segély nyújtásában a rablók által félholtra vert utasnak a megsegítésében szerepel a bor, amelyet a sebeibe tölt. Tehát nyilván abban az időben még bizonyos megtisztító, dezinficiáló hatását ismerték az alkoholnak és használták. Vagy amikor a Timóteushoz írt levelet olvassuk, és látjuk, hogy Pál apostol azt ajánlja Timóteusnak az első levél 5. fejezete szerint, hogy gyakori gyengeséged miatt élj egy kevés borral. Tehát használták, ismerték a bornak a hasznát, de ismerték korlátait is, és ismerték veszedelmét is. És mindenkinek szabad élni a borral, aki ismeri a korlátait is, és ismeri a veszedelmét is. De nem ajánljuk senkinek, aki nem tudja, hogy a bornak korláttal van csak haszna, és aki nem ismeri a veszedelmét, annak jobb, hogyha egy kortyot se iszik. De térjünk vissza magához a történethez. Az is magyarázatra szorul, hogy az Úr Jézus olyan kemény szavakat használ az édesanyjával szemben, amikor az megszólítja, hogy elfogyott a boruk. És akkor Jézus nem udvarias, és nem mondja az édesanyjának egy jó példával szolgálva minden korok lázadozó természetű gyermekeinek, hogy akkor is el kell fogadni szeretettel és tisztelettel az édesanyjának a figyelmeztetését, hogyha esetleg terhesnek érezzük, hogy már megint beleszól az én dolgomba. Én tudom, hogy mit kell csinálnom. Ha találkozunk az Úr Jézussal, megkérdezhetjük majd, Úr Jézus, miért voltál ilyen nehezen igazolhatóan kemény az édesanyáddal szemben, amikor ő jót akart a háziaknak, és ezzel elismerte már akkor a te hatalmadat. Ezt nem tudjuk most megmagyarázni, egyszerűen tudomásul vesszük, hogy az Úr Jézus mindig egyenes volt, és mindig úgy viszonyult a helyzethez, ahogyan a mennyei atyától való függése ezt szükségessé tette. Azt mondja, hogy még nem jött el az én órám. Pedig nagyon hamar eljött, úgy látszik, mert nem lehetett olyan nagy időbeli távolság Máriának a megszólalása, vagy ha úgy tetszik, akár kotnyeleskedése és Jézus reakciója között. Nem telt el sok idő, és úgy látszik, hogy eljött az órája. És úgy látszik, hogy ő olyan pontosan ragaszkodott ahhoz, hogy akkor mozduljon, amikor az atya inti őt, a mennyei atya órája üt, hogy még ha néhány perccel előtte volt a felkérés, és még néhány perc hiányzott az időig, megvárta akkor is azt az időt, amely számára a cselekvés jelzője volt. De kedves testvérek, mi most önző emberekként ennek az évnek az elején ezzel a történettel is úgy lehetünk, mint ahogyan a kenyérszaporítás csodájánál is lehet, hogy akik akkor is itt voltak, megfigyelhették, hogy hogyan működik az Úr Jézus, amikor neki feladata van. Jézus mindig időben cselekszik, soha nem késik el. És ezt azok, akik már kóstolgatjuk az ő szeretetének gyakorlati megnyilatkozásait, hétköznapi problémáinkban, gondjainkban, kísértéseinkben, bűnelleni harcokban, azok tapasztaljuk, hogy igen, Jézus időben cselekszik. Lehet, hogy későnek tűnik sokszor, amikor végre felel egy imádságra, vagy várakozásunkra, de még nem késett el. Sok mindenben hasonló hozzánk, de abban nem, amiben mi sajnos nagyon elmarasztalhatók vagyunk, hogy mi könnyen elkésünk. Ő nem. Ebben nem hasonlít hozzánk. Ő sose késik el. Egész biztos az, hogy 2009-ben is lesznek olyan helyzetek, amikor nálunk is valami elfogy. Remélem, hogy nem a bor fog elfogyni, mert azt nem is tartalékoljuk. És így el se fogyhat. De akármennyire is igyekszünk vigyázni, hogy minden meglegyen, amire szükség van. Lehetséges, hogy 2009-ben is lesz, ami elfogy. De milyen nagyszerű dolog, ha Jézus jelen van. Ha mi komolyan vettük és vesszük azt az ígéretét, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor 2009-ben is, ha jön egy olyan nap, amikor valami elfogy, de Jézus jelen van, nem tragédia. Pedig Jób könyvében, a 16. fejezetben úgy sóhajt fel Jób, hogy a napjaim elfogynak. Mi van, ha 2009-ben fogynak el a napjaink? Akik idősebbek vagyunk, én már azok közé tartozom, azoknak bármelyik pillanatban elfogyhat a napja, és lehet, hogy éppen 2009-ben. És akkor se tragédia? Ha a napon fog elfogyni? Nem. Ha Jézus jelen van, ha 2009-ben minden nap jelen lehet, ahogy ő megígérte, a világ végezetéig, és számomra 2009-ben jön el a világ vége, akkor se tragédia. Ha Jézus jelen van, nem tragédia, hogy még megárt parancsoljon az elfogyó napnak, és azt mondja, még ne fogyj el, vagy megfogja az ő gyermeke kezét, és azt mondja, én viszlek át a kapun. Nem egyedül mész át ebből a világból a következendőben, hanem beváltom ígéretemet, hogy aki bennem hisz, az nem lát halált, és nem kóstol halált. Ha nem kell meglátni a halált, ha nem kell megkóstolni, hogy milyen az, akkor nem ért hiány és veszteség bennünket. Ha ehelyett Jézust láthatom, és nem a halált kell meglátni, ha megkóstolhatom a vele való közösség áldását, akkor nem ért veszteség, sőt, egy csodálatos ajándéka lehet ez az elfogyása az én életemnek 2009-ben. De Mózes 5. könyvében van egy érdekes ígéret a 32. fejezetben. Azt mondja már Mózes, hogy amikor Isten látja, hogy az erő oda van, akkor mindig akcióba lép az ő gyermekeiért. Elfogyhat az erőm. Még a napjaim megvannak, de esetleg elfogy az erőm, és kénytelen vagyok ráhagyatkozni a környezetemre, amely számára nem öröm ez, hogyha a család egyik tagjának elfogyott az ereje. De előfordulhat, nem csak a bor fogy el, hanem előfordulhat, hogy elfogy az erőm. De ha ott van, megint azt mondom, ha jelen van Jézus, aki megígérte, hogy minden nap az övéivel van, mint ahogyan csodálatos volt, hogy ő jelen volt ezen a menyegzőn, ahol elfogyott valami, és ő akcióba lépett, és olyan csodálatos mennyiségben pótolta a hiányt, hogy eláll szemünk, szánk a csodálkozástól. Hát ha elfogy az én erőm, számíthatok arra, aki még arra is ügyelt, hogy elég legyen egy mennyegzőn az, ami azoknak az embereknek jobb híján örömet jelentett. Sokkal nagyobb szomorúság, hogyha 2009-ben az történik, amit a 12. Zsoltárban olvasunk, hogy elfogy a kegyes, a hűségesek. Ó, de szomorú a világ, ahol vannak hívő emberek, akiknél megvan a kegyességnek látszata, csak éppen a kegyesség ereje, lényege hiányzik az életükből. Mi van, ha elfogy a kegyes? Csak oda mehetek vissza megint, amiről már az előbb szóltam, ha Jézus jelen lehet egy gyülekezetben, ahonnan lassan elfogynak a kegyesek, a hűségesek, a hívek, ahogy a 12. Zsoltár fogalmaz, akkor ott még történhet gyógyulás. És történni fog. És lesznek a megrestült kegyesekből új erőre kapott kegyesek, vagy újabb kegyesek és hívek, akik nem voltak, mert az Isten olyan csodatevő valaki, hogy elő tudja szólítani azokat is, akik nincsenek. Előszólítja őket, mint meglévőket, aki a szeleket is tűzzé tudja tenni, és a tüzet is szolgájává tudja tenni, bármilyen félelmetes veszedelmet rejtsen magában. Isten csodálatosan tud cselekedni a gyülekezetben. Ami hiányzik, ó Uram, Te tartsd azt kézbe, azt a problémát, és Te old meg irgalmat gazdagsága szerint. Csak ne fogjon el az ő kegyelme, amiről a 77. Zsoltárban olvasunk. A zsoltáríró ezen panaszkodik, hogy elfogyott az Úr kegyelme, de aztán kiderül, ahogy ezt a zsoltár tovább tanulmányozza az ember, hogy ez az én betegségem, hogy a mindenható megváltozott. Rájön arra, hogy a kegyelem tulajdonképpen nem fogyott el, én vagyok az oka, ha elfogyott, ha nem tevékeny, ha nem gazdag, ha nem bontakozik ki az életemben úgy, ahogyan az Isten megígérte, és ahogyan az ő kegyelmétől ezt elvárhatom. Nem, nem fogy el az ő kegyelme. Az ő kegyelme öröktől fogva való, és örökké való. Nincs az időhöz kötve. Nem lehet kimeríteni. Ez is olyan, mint az ő szeretete. Minél többet vesznek belőle, annál gazdagabb. Sőt, ez is az Isten csodái közé tartozik, hogy még az ember szeretete is ilyen. Minden, amit használunk, fogyó eszköz, fogyó kincs, kivéve a szeretetet. Minél többet használod, annál több lesz belőle. Próbáld meg. Ne hiányozzék a szeretet az életemből ebben az évben. Amikor Gábor testvérünk úgy akart hálát adni az évért, hogy ez makulátlan, ne hiányozzon az életünkből a szeretet. Ne legyen olyan nap, amikor elfogyott. Sőt, nem egy könnyű téma ez, hiszen az Úr Jézus azt mondta, hogy még az ellenségeinket is szeressük. Hogy lennék én képes erre? Látszólag jogosan berzenkedik sok hitre jutott ember is. Hogy várhatja el az Isten tőle, hogy aki velem szemben ellenséges, én azt szeressem? Hogy eltűröm, hogy nem verem fejbe, hogy nem akarok neki rosszat. Ez oké, ez rendben van. De hogy szeressen, elmondtam már máskor, rájöttem, hogy milyen megfontoltan tanácsolja az Úr Jézus, mielőtt szeretni tudnád az ellenségedet, kezdj el imádkozni érte, imádkozzatok ellenségeitekért. És arra jöttem rá, amikor ezt komolyan kezdtem venni, hogy akiért imádkozunk, lassan el tudjuk fogadni, meg tudjuk érteni, meg tudjuk szeretni. Lehet, hogy először a sajnálatunk támad fel, de akit sajnálunk, azt már nem tudjuk olyan keményen elmarasztalni a hiányaiért, vagy a negatív tulajdonságaiért, és lassan be tudjuk fogadni a szívünkbe. Nem újjon el a 2009 úgy, hogy megkevesbedett a szeretetem, vagy hogy meg se erősödhetett, nem növekedhetett. Ne teljen így ez az esztendő. Ne legyen hiányzik az életemben. Nem baj, ha a bor hiányzik, de a szeretet ne hiányozzék. És hogyha most ebben a pillanatban hiányos a szeretetem, Úr Jézus, légy irgalmas hozzám, könyörülj rajtam, cselekedj az én életemben, hogy másképp legyen, hogy legyen elég, hogy legyen olyan bőséges, mint ott Kánában, ahol a borból mind az 5 korsóban színűtig tele volt az a várt folyadék. Pedig minden korsóban 80-120 liter mennyiség fért bele. Ó, légy irgalmas, Úr Jézus, hogy bővölködjünk a szeretetben. Hát így nézzünk erre az esztendőre, így nézzünk a mi megváltónkra, és így gondoljunk arra, hogy az ige szerint az Úr Jézus, ahogy írva van, megmutatta az ő dicsőségét, hogy hihessenek benne az ő tanítványai. Nekünk is úgy akarja megmutatni az ő dicsőségét ebben az esztendőben, hogy a mi hitünknek egyre több tapasztalat legyen az alapja. Amen.